Mennyi atyán, köszönjük, hogy velünk vagy, és a te szereteted az örökké tart, és soha el nem múlik. Uram, mi nem csak a fejünkben szeretnénk ezeket a fogalmakat érteni, Uram, hanem a szívünkben szeretnénk ismerni. Szeretnénk, Uram, élni a te szeretetedben, Uram. Júdás levele bátorít minket, hogy maradjatok meg, testvéreim, Isten szeretetében. Kérlek, Uram, hogy újíts meg minket ma a te szeretetedben, Uram. Áraz ránk a te kegyelmedet, Uram, és taníts minket az igazság útján járni. Kérlek, Uram, hogy ha bármit ma hallanunk kell, az egyértelműbb legyen a napnál, Uram, hogy mi az, amit te ma a szívünkhöz szóltál, Isten. Így köszönjük, hogy van mondani valót, hogy van jó gondolatod felőlünk. Taníts minket, Uram, és változtasd meg az életünket, hogy jobban hasonlítsunk rád, Jézus Krisztus. Ámen. Lapozzatok az 1 Korintus 7-hez. Ez egy óriási fejezet. Mármint nem csak terjedelemben, hanem mondani valójában is. És nem fogjuk végigvenni, így a feléig fogunk menni, a 16. versig, de annál erőteljesebb még ez az rész is, amit hallanunk kell. Megnézitek a címet, hogy mi a fejezet cím, és jaj, ne, házasság és elválás. Micsoda cím ez? Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy ezt halljuk ma. És nem csak házasoknak, egyedülállóknak is. Értenünk kell, hogy miért beszél erről Pál. Nézzétek meg velem a 6. fejezet 18. versétől. Azt írja Pál. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma. És ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ott Korintusban az egyike volt a sok gondnak ez a testiesség, ez a paráznasság, és a korintusi kultúrának, meg úgy az egyáltalán a görög kultúrának ez így gyökeresen része volt. Elterjedt volt a kifordult szexualitás, a testiesség része volt a mindennapoknak, és ebben a közösségben, kultúrában működött a korintusi gyülekezet. És így folytatja Pál az első versben, olvassuk a 7. fejezetből, amiről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. Amit pedig nekem írtatok, írja Pál. Az elég egyértelmű, ugye, hogy Pál írt leveleket a gyülekezeteknek. Hát itt van az órunk előtt. De érdekes, itt a korintusi gyülekezet is írt egy levelet Pálnak. Valószínűleg nem is csak egyet. És föltesznek kérdéseket Pálnak. Az egyik ilyen kérdésre fog válaszolni most. Így a 7. fejezettől egy hosszabb rész a korintusi levélben ezekre a kérdésekre adott válasz. Pál, mit értsünk ez alatt? Hogyan éljünk ez? Mit jelent? Taníts minket, Pál. És Pál most erre a levélre válaszol, erre a konkrét kérdésre. Sajnos a kérdést nem tudjuk, de sejthető a válasz alapján, hogy mit kérdeztek. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. Ez azt jelenti, hogy nem együtt lenni vele szexuálisan. Miért mondja ez Pál? A korintusi gyülekezet látta, hogy mi zajlik körülötte, és valószínűleg megfogalmazódott bennük, hogyha ez a hely ennyire testies, ez a világ ennyire kifordult, amiben élünk, akkor talán jobb, hogyha mindenestül távol tartjuk magunkat a szexualitástól. És nem csak az egyedülállókról beszélnek, hanem a házasságon belül is. Akkor jobb, hogyha ennek a dolognak így véget vetünk, ha ez ennyire... Jobb, ha a férfi nem is érinti az asszonyt. Egyet értesz, Pál? És nézd meg Pál válaszát, a 2. vers. Paráznasság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak legyen saját férje. Azt írja Pál is nekik, hogy igen, jobb a férfinak asszony nem érinteni, egyetértek, de hagyd tegyek egy hozzátételt, hagyd legyen még egy megérzésem. Jobb, hogyha a paráznasság miatt a férfinak van saját felesége, a feleségnek meg van férje. Amit mond itt, hogy jobb, hogyha egy férfi együtt van a feleségével, és jobb, ha egy feleség együtt van a férjével. Mi lehetett a kérdés? Hát valószínűleg az, hogy Pál, hogyha ez ennyire bűnös dolog ebben a világban, akkor talán jobb, hogyha mindenestül megtartóztatjuk magunkat a társunktól, még házasságon belül is. Ha ez ennyire veszélyes terület, akkor sokkal lelkébb dolog az, hogy hát mi nem is vagyunk együtt a társunkkal. És ők a házasságra is gondoltak, nem az egyedülállók fogalmazzák ezt meg, a házasok. És Pál válasza az, hogy igen, de a veszély miatt, a jelen világ miatt, amiben ma is élünk egyébként, jobb, hogyha a férj együtt van a feleségével, és a feleség együtt van a férjével, szexuális szempontból. Figyeld meg, Pál nem követeli a korintusiaktól, hogy mindenki házasodjon meg, de azt mondja, hogy ha házas vagy, akkor élj úgy, mint egy házas ember. Akkor ne úgy élj, mint egy egyedülálló ember. Férj és feleség legyen együtt szexuális kapcsolatban. Azt sem mondja Pál, hogy a szex a legfontosabb oka annak, hogy egy ember összeházasodjon valakivel. Nem ez a legfontosabb oka. De azt mondja, hogy ha már összeházasodtál, akkor élj ezzel, amit Isten biztosított számodra. Nem szentebb dolog az, hogy valaki próbál egyedülálló maradni, azzal szemben, mint aki meg akar házasodni. Nézd meg, hogy folytatja Pál. A harmadik vers. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a férj is férje iránt. Hasonlóan a feleség is a férje iránt. Ezt töröljük a magnóról. Olvasom újra, ezt gázolt. A feleség teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, és ugyanígy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymás magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de utána legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Figyeljetek, azt mondja Pál, hogy a házasok, azok teljesítsék a kötelességüket egymás iránt. Pál azt írja, hogy ahelyett, hogy próbálnátok, mint a ellentétes, mintha két azonos töltésű mágnes így taszítani egymást a házasságon belül, ahelyett legyetek együtt, a férj teljesítse kötelességét a felesége iránt, a feleség teljesítse kötelességét a férje iránt. Mi ez a szó, hogy kötelesség? Mert ez olyan durván, hogy kötelesség, nekem kötelességeim vannak. Tehát ez annyit jelent, hogy nem csak a szexuális együttlét, ez, na jó, van némi kötelességem iránt, hanem ez azt jelenti, hogy fejezd ki a vonzalmadat. Ezt jelenti a görög szó. Fejezd ki, hogy kedves neked az a másik ember. Amiben beletartozik a szexuális együttlét is. Azt mondja a férjnek, hogy teljesítsd a kötelességet, fejezd ki a vonzalmadat a feleséged iránt. Feleségek, fejezétek ki a vonzalmatokat a férjetek iránt. Hogyha a férj együtt van a feleségével, szexuális szempontból, de nem fejezi ki a vonzalmát, akkor nem teljesítette ezt a parancsot. Akkor nem engedelmeskedett Istennek. Itt nem csak ezt mondja, hogy na, akkor bújjatok az ágyba, hanem fejezd ki a vonzalmadat. Mutasd meg a feleségednek, hogy mennyire kedves neked, ami jár neki. És azt gondolom, hogy ez nem csak a korintusi gyülekezetre igaz, hanem minden házasságra igaz. Minden feleségnek jár a vonzalom a férjétől. És nem csak azoknak, akik még fiatal feleségek, a csinos feleségeknek, akik jól főznek, meg akik kedvesek, meg akik engedelmesek, hanem minden feleségnek jár a vonzalom a férjétől. Feleségek? Amen. Amen. Egyre több feleség jár majd a gyülekezetre, csak ilyen üzeneteket kell elmondani. Férj, fejezd ki a vonzalmadat a feleséged iránt. Fejezd ki, hogy kedves számodra. Van olyan eset, amikor egy pár nem tud együtt lenni. Valamilyen okból. Bármilyen okból. De attól még a férj ki tudja fejezni a vonzalmát a feleségének. Attól még megmutathatja a másiknak, hogy mennyire kedves neki. És nem csak, hogy ki tudja, hanem ki kell fejeznie. Mert ez a kötelessége Istentől. És igaz ez visszafelé is, a feleség részéről. Nézd meg, azt mondja a harmadik vers második részében, hogy hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség se vonja meg a vonzalmát a férjétől. Kölcsönös vonzalmat fejezzen ki a pár, egyik a másik felé. Férjek, fejezzétek ki, hogy a társatok kedves nektek. Feleségek, fejezzétek ki a társatoknak, hogy ő kedves neked. És lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy hát én még nem is vagyok házas, és minek beszélünk erről? Ha a statisztikát nézzük, akkor majd leszel. Figyelj oda! Ez nem opció, hogy hát igen, mi egykor annyira szerelmesek voltunk, és most valami megváltozott. Ez nem opció. Itt Pál nem azt mondja, hogy javaslatot tesz, hanem azt mondja, hogy férj, csináld a feladatod, ez a kötelességed. Feleség, tedd ezt. Fejezd ki, hogy mennyire fontos a másik neked. Nem elég, hogy az oltár előtt elmondtad, és ha majd megváltozik, szólsz neki. Mondd neki, tartsd a te kedves szavaidban. Fejezd ki, hogy vonzó számodra. Mit nem mond ez az igerész? Hogy nem mondja azt, hogy a férj ezután menjen haza, és mondja azt, hogy feleség, hallottad, amiről a Tamás beszélt a gyülekezetben? Fejezd ki a vonzalmadat felém. Nem ezt mondja, hanem beszél a férjhez, és beszél a feleséghez külön, hogy nem azt mondja, hogy mit várj el a társadtól, hanem hogy mit adja a társadnak. Pál itt az adásról beszél, nem arról, hogy mi jár nekünk, nekem ez jár. Ha te férj vagy, akkor fejezd ki a vonzalmadat. Ha feleség vagy, fejezd ki a vonzalmadat, és majd meglepődsz, mert ezt fogod visszakapni. A házasságon belül a szexualitás sokkal többről szól, mint ez a férj kiváltsága, a feleségünknek meg a kötelessége. Ez a vonzalomról szól. Isten gyönyörű egységéről, amit alkotott a házasságban. Ha még nem elég egyértelmű, hogy Pál miről beszél, nézd meg a negyedik verset. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Na, erre a modern feminista nő, meg a soviniszta férfi így kikéri ezt magának. Mi az, hogy az én testem nem a sajátom? Márpedig pont ezt mondja itt Pál, hogy nem vagytok a saját testetek urai, hanem a feleség teste a férjé, a férj teste a feleségé. Ezek nagyon erőteljes szavak, ha belegondolsz. A feleség nem birtokolja a saját testét, és fordítva. De ez nem lehet alap arra, hogy erőszak történjen fizikailag, szexuálisan, vagy bárhogy máshogy. Ez nem lehet alapja ennek, nem erről beszél Pál. Ha házas vagy ha leszel házas valamikor, gondold végig ezt. Hány ember él ma a Földön? Körülbelül 7 milliárd. Úgy körülbelül ennyire becsülik ma. Isten terve, hogy egy ember legyen az, és csak is egy ember legyen az, aki a te szexuális vágyaidat megelégíti számodra. Ez Isten terve. És ez a személy a társad, és nem más. Lehet más az, aki otthon nálatok takarít. Lehet más az, aki otthon intézi a bevásárlást. De a szexuális területen egy személy az, aki a vágyaidat megelégíti, nem más, hanem a társad. Ez Isten terve. Férjek, teljesítsétek a kötelességeteket a feleségetek iránt. És amikor valaki nem teszi meg a kötelességét, akkor cserben hagyja a társát. Nézd meg az 5. verset. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Pál apostol itt ad egy kis kivételt. Jó, legyetek együtt, de van egy kivétel. Valahogy a korintusiak fejébe beívódott az, hogy sokkal szentebbek lesznek azok a házas párok, akik így, mintha egy cölibátust fogadnának házasságon belül. Hát igen, mi megtartóztatjuk magunkat ezektől. Ebből nem szentség származik, hanem baj. Azt mondja Pál apostol, hogy ha így ezt csináljátok, akkor oda jutok, hogy nem fogjátok tudni magatokat megtartóztatni. A sátán elbuktat, és csak a bukást készítitek elő. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, mondja Pál. És milyen érdekes, amit itt mond ez a szó, hogy megfosztani az egymást, az ugyanaz a szó, amit az előtte levő fejezetben mond, az 1 Korintus 6-8-ban, ahol arról beszél, hogy két hívő egymással perlekedett, és egymásnak kárt okoztak. Ugyanaz a görög szó van ott a károkozásnál, az egymás becsapásánál, mint itt. Szóval, mondja Pál, ne csaljátok meg egymást, ne csapjátok be egymást, ne lopjátok meg egymást azzal, hogy nem adod meg a társadnak azt, ami jár neki. Na, Tamás, jól megmondtad, majd én otthon elmondom ezt a társamnak. Figyelj, te megteszed a magad részét. Férjek, ti kifejezitek a vonzalmatokat a feleségetek felé. Pál itt nem a jogokról beszél, hogy mi jár nekünk, hanem az, hogy mit adhatunk. Ez nagyon más. Egy pár kapcsolata gyengül azáltal, hogyha nincsenek együtt szexuálisan. Nincs egészséges szexuális életük. De abban is gyengül, hogyha nem fejezik ki a vonzalmukat egymás iránt. Hogyha ezek a szavak, szokások, kedvességek kikoptak a kapcsolatukból. Ez nem csak az első pár évre tartogatja Isten. Hogy olyan jó rájuk nézni. Igen, friss házasok. Nem, ez olyan béna így, nem? Mintha azt mondanánk, hogy jaj, annyira éli a keresztény hitét. Hát igen, nem olyan rég tért meg. Ez is bénán hangzik, nem? Fejezzük ki a vonzalmunkat egymás iránt. A társunknak. Ez a hiány, amikor azt mondja a férj, hogy na, pff, már így megszokott bútordarab, a feleség is úgy néz a férjére. Na, ez a fajta kapcsolat tudja azt a hiányállapotot felállítani, amikor a férj a házasságon kívül kezdi megkeresni a szexuális vágyainak betöltését. És a feleség a házasságon kívül próbálja megtalálni az intimitás iránti szükségét, a vonzalom kifejezés iránti szükségét. Mert azt mondja Pál, amikor egymástól itt távol vagytok, akkor helyet hagytok az ördögnek, hogy elbuktasson titeket, mondja itt. A sátán megkísért, és képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ők azt hitték, hogy ezzel gyakorolják az önuralmat, hogy közben azt mondja, hát ez nem jó így, hát előkészítitek a bukást. Van annak helye, mondja Pál, amikor egy házaspár azt mondja, hogy mi most nem leszünk együtt, mert imádkozunk és böjtölünk, meg keressük az Urat. Közös megegyezéssel, az egy fontos idő, fontos megegyezés, közös megegyezéssel egy időre. Ha mind a két fél így dönt, hogy keressük az Urat, akkor vedd komolyan azt, hogy ezért csinálod. De utána legyetek együtt, azt mondja Pál. Ha akarjátok, egy kis időre vonuljatok egy. És azt mondja érdekes, hogy ez nem Isten parancsa, ezt én mondom nektek. Miért így írja az ige, hogy ennek nem kell engedelmeskedni? Nem, nem. Azért mondja, mert ez egy kifordult lelki gondolatra válasz Páltól. Nem vagytok szentebbek attól, hogy nem vagytok együtt. Van egy fontos igazság, amit szeretnék elmondani, hogy lehet, hogy ez egyértelmű, de jó kimondani, hogy semmi rossz nincs abban, és teljesen tiszta Isten előtt a házasságon belüli szexualitás. Semmi rossz nincs benne. A sátánnak sok trükkje van, és ahogy kimondom, rájössz, hogy milyen aljas ez a trükk. Amikor egy ember egyedülálló, a sátán mindent elkövet, hogy belöki a szexualitásba. Amikor az ember házas, a sátán mindent elkövet, hogy kihúzza belőle. Nem kegyetlen dolog ez, de észrevetted már a saját életeden, ha mind a kettőben éltél. Amikor egyedülálló az ember, mindennel bombáz, csak feküdj már le valakivel. Amikor az ember házas, akkor meg mindent elkövet, hogy éket verjen a pár közé, hogy nehogy már megéljétek azt a gyönyörű áldást, amit Isten nektek tartogatott. És mind a kettő, figyelj, mind a kettő egyenlő győzelemnek számít. A sátán részéről, amikor eléri valamelyiket a kettő közül. Tesóm, figyelj rám, hogyha házas vagy, van sok házas közöttünk, és hogyha azt gondolod, hogy nincs a helyén az otthonodban a szexualitás, akkor imádkozz. Akkor itt az idő, hogy Isten elé menj, és mondd, hogy Uram, segíts rendezni ezt a területet, és beszélj a társaddal erről. Mert Isten azt szeretné, hogy ez áldás legyen, nem teher. Ő azt szeretné, hogy megéljük, amit ebben áldásnak nekünk szánt. Azért adta. Ne lopjon meg minket a sátán ebben. És így folytatja Pál, lesz a szó az egyedülállóknak is, ne úgy üljöttem, mire jöttem erre a bibliórára, de figyelj, így folytatja Pál a 7. verstől. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Pál, amikor ezt a levelet írta, akkor egyedülálló. És eddig írt a házasság előnyéről, az első 6 versben, és most ír az egyedülállóság előnyéről. Nem kell egyetértened velem, de szerintem nagyon egyértelmű Pál történetéből, hogy ő volt már házas. Most nem mondom el, hogy miért lehet ezt tudni, ha érdekel, majd kérdezünk utólag. De amikor ezt írja, már nem házas. És nem tudjuk, hogy mi történt a feleségével, hogy amikor Pál meghalt, amikor Pál megtért, akkor elhagyta, vagy a felesége meghalt, ezt nem tudjuk. De most egyedülálló, mind a kettőt ismeri. És azt írja nekik, hogy én kívánom nektek, hogy ti is élvezhessétek annak az áldását, amiben én vagyok most. De azt is felismeri Pál, hogy különböző ajándékai vannak különböző embereknek. Valakinek így, valakinek úgy. Ez nekem nagyon tetszik Páltól, hogy így nem skatuljázik, hogy öcsém, jobb egyedülállónak, nem mit csinálsz? Most akarsz megházasodni, hát felejtsd el gyorsan. Nem azt mondja, hogy Isten különböző ajándékokat szán egyes embereknek. Az egyedülállóság Pálnak jobb, de nem kényszerítette ezt valaki másra. Mert valakinek így adatot, valakinek úgy. És nagyon fontos ez, ezt halld meg kérlek, tesóm, hogy Isten ajándéka az egyedülállóság is, és Isten ajándéka a házasság is. És nagyon érdekes dinamikája van ma ennek a jelen világunkban, valószínűleg mindig is így, hogy egy csomó házas ember akar újra egyedülálló lenni, és egy csomó egyedülálló ember akar házas lenni. Nem egy kicsit ilyen, mintha nem vennék észre, hogy éppen Isten áldásában vannak, Isten ajándékában vannak. Akkor is, ha egyedülállók, és akkor is, hogyha házasok. Mind a két ajándék Istentől van, és mind a két állapotban szükségünk van Isten ajándékára. Mind a két időszakban Isten megajándékozott minket. Én szeretném, hogyha félretennéd ezt a fantázia hozzáállást, hogy létezik a világon egy ilyen ideális állapot. És az nem az, amiben éppen én vagyok. Mert általában így szoktuk megfogni, hogy van, bárcsak ez, bárcsak az, így. Előnyei vannak az egyedülállóságnak, és vannak hátrányai is. De előnyei vannak a házasságnak, és vannak hátrányai is. Oda-vissza. És Pál mind a kettőről beszél. Ami számít ebben az, hogy mind a kettőben Isten megajándékozott, és éppen engem Isten mire hív. Hogyan ajándékozott meg téged? Mert éppen Isten megajándékozott téged, vagy egyikkel, vagy másikkal. És ne engedd, hogy a sátán becsapjon azzal, hogy így egy ilyen ideált fest eléd, hogy ha, én még mindig nem vagyok házas, ha ott tartanék, akkor, vagy hogy bár maradtam volna egyedülálló, az az igazi. Emiatt a gondolatvilág miatt ugranak bele sokan egy házasságban, amit nem is gondoltak végig. Vagy emiatt dobják el a házasságokat sokan, amit nem is gondolnak végig. Ezzel a gondolattal ránt ki valakit a sátán belőle. Amikor Pál írja ezt, Pál egy zsidó ember. Ő zsidó kultúrában nőtt föl. Ez annyira idegenül hangzott a zsidó kultúrában, amennyire csak lehet. Ha valaki azt írja, hogy én zsidó ember, azt írom, hogy az egyedülások ajándék, hát ettől égnek állt a haja minden zsidónak. Akkoriban azt tanították, hogy ha valaki zsidó férfi 20 éves koráig nem házas, az bűnben él, és valószínűleg a pokolra jut. Na ettől elhihetitek, hogy ennek milyen dinamikája volt. És nem gondolkodtak úgy, hogy egyedülállóság az ajándék lehet, de pont ezt írja Pál. És igaza van. Ez az igazság, amit Pál ír. Így folytatja. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg. Mert jobb házasságban élni, mint égni. Ha valaki a kívánság szenvedélyével ég, írja Pál, akkor jobban teszi, ha megházasodik. És nem lesz lelkibb attól, hogyha megtartóztatja magát. Gyakorlati dolgokról beszélünk. Isten adott az életben egy helyet annak, hogy a szexuális vágyainkat megéljük. Ezt hívjuk házasságnak, és ezt Isten találta így ki. Isten terve az, hogy betöltse ezeket a vágyainkat a házasságon belül. Pál a maga részéről előnyben részesíti az egyedülállóságot, de nem akarja, hogy bárki, aki a kívánság szenvedélyével ég, az kövesse Pál példáját, hanem inkább házasodjon meg, mondja. Jobb megházasodni, mint égni a szenvedélyben. Pál, figyelj rám, ez nagyon fontos. Pál azt mondja, hogy jobb megházasodni, mint a szenvedély kívánságában égni. Az, aki szeretne megházasodni közületek, az nem kevésbé lelki annál, mint aki azt mondja, hogy én nem akarok megházasodni. Ezt kérlek értsd. Ez nem rossz, sőt, azt mondanám, hogy biblikus. De Pál itt nem a normál szexuális vágyakról beszél, mert minden ember érez ilyet. Nagyon kevés ember nem. De a legtöbb ember érez szexuális kívánságot. Nem erről beszél itt Pál, hanem arról, hogyha valakit annyira sodor a szexualitás, hogy nem tud neki ellenállni. És arra mondja Pál, hogy akkor inkább házasodj meg, mint a kívánság szenvedélyével ég. Calvin mondta azt, hogy nem ugyanazt jelenti égni ennek a hevében, mint érezni a forróságot. Minden ember érzi, hogy Isten őt vagy férfi, vagy nővé teremtett, és ez jár bizonyos vágyakkal. De itt azt mondja, valakit annyira sodor a kívánság, az inkább házasodjon meg. Én a saját életemből felismertem ezt, és tudom, mert más is megerősíti, hogyha valaki küzdött egyedülállóként szexuális vágyakkal, sóvárgással, amikor összeházasodik, a házasság nem oldja ezt a területet meg. Hallottad, amit mondtam? Hogyha valaki úgy gondolja, hogy most küzdök ezzel a bűnnel, de majd, ha megházasodom, rendben lesz, ne gondold így. Sok keresztény férfi és nő egyetért azzal, hogy ez a bűnös sóvárgás a házassággal, varázsütése nem tűnik el. Ez egy olyan dolog, amit nem mondhatod, hogy hát majd megvárom, amíg házas leszek, és eltűnik. Nem. Ha ebben a bűnben van valaki, amiben én is jártam, ezzel most kell elbánni. Most. Krisztus erejében most kell ezzel elszámolni, odavinni a kereszthez. Tizedik vers. A házasoknak pedig nem én mondom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el férjétől. Ez ma is aktuális. Itt Pál a vállásról kezd beszélni. Itt is olvasunk egy választ, de nem tudjuk a kérdést. Béna. De sejthetjük, hogy mire válaszol. Volt két ember a gyülekezetben, két hívő ember, akik el akartak válni egymástól. Valószínűleg ugyanabból a furcsa gondolkodásból fakadt az ő vágyuk, hogy hát ők azt mondták, hogy hát igen, a szexualitás is bűnös, mi nem akarunk egymással lenni, akkor az lesz a legszentebb dolog, ha mi elválunk, és mindannyian ezerre légünk Istenért. Mert biztos lelkibb dolog ezt csinálni, hát Pál írja, hogy nem. Tizedik versben így jó, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. A megkötött házasságokat nem lelkibb dolog felszakítani, hogy aztán Istennek élhessenek. Nem, írja Pál. És itt a 11. versben mondja tovább, ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével, a férfi se bocsássa el a feleségét. Itt két keresztényhez beszél Pál, ez fontos. Téves dolog, hogy elválással keresnek mélyebb lelkiséget az életükben. De ha különváltak az útjaik, akkor ne házasodjanak újra, írja Pál nekik. Vagy béküljenek ki egymással. Mikor engedélyezett a válás? Isten előtt. Milyen dolgokat említ ezzel az ige? Kettő dolgot. Az egyiket Jézus mondja Máté 19-ben, ahol azt írja, hogy az egyetlen Isten előtt megálló alapja annak, hogy valaki elváljon, az a házasságtörés. Megtörik az a szövetség két ember között, és azt mondja Isten, hogy akkor rendben van. Minden más terület, mondja ott Jézus, az házasságtörésnek számít a válással. És itt olvassuk a második okot. Figyelj erre! Ez az 1 Korintus 7.15. Csak ugorjon a szemed előre egy picit, utána visszamegyünk. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs a szolgaság elévetve. Nincsen a szolgaság alávetve a hívő fér, vagy a hívő feleség az ilyen esetben. Amikor azt mondja, hogy az egyik fél hívő, a másik nem, akkor azt mondja, hogy ha a hitetlen el akar válni a hívőtől, akkor elválhat. Ezt a két okot említi. Itt, amikor a 10-es, 11-es verset olvastuk, itt két hívőről van szó. És ezért mondja Pál, hogy van paráznaság közöttük? Nincs. Akkor a férj, a feleség ne hagyja el a férjét. A férj ne hagyja el a feleség. Ha mégis külön váltak, akkor ne házasodjanak újra. Legfeljebb, hogyha ők maguk kibékülnek. Mert bármi más ok a válásra Isten előtt nem megalapozott, mint a házasságtörés. Vagy amikor hitetlen hívővel együtt van, és a hitetlen akar elválni. Ezt olvassuk itt. Aki más okból válik el, mondja Pál, az házasságtörést követel. Jézus írja, mondja ezt a Máté 19-ben, az házasságtörést követel. Tudjátok, mit mond ez nekem? Hogyha ez a két pár külön is vált egymástól, ők Isten előtt még mindig házasok voltak. Mert Isten előtt ennek az egységnek a feltörése csak ebben a két esetben elfogadható. Minden más esetben az a pár még mindig házas. Ezért mondja Pál nekik, hogy ne házasodjatok újra. Legfeljebb, ha ti magatok kibékültök. Amikor a tanítványok hallgatták Jézusnak ezt a tanítását, így ki voltak akadva. Micsoda? Hát ha ez így működik, ha ennyire komoly a házassági szövetség, akkor jobb nem megházasodni. Abban az időben, amikor Jézus ezt a tanítást mondta, a rabbik, nem igazán így tanítottak. Azt mondták, hogy el lehet várni bármikor, bármilyen okból. Sőt, nem azt mondták, hogy el lehet válni, hogyha a társad hibázott, hanem el kell válnod. Ha egy férnek hibázott a felesége, elég volt rá, hogy odakozmáljon a reggeli. Azt mondták, el kell várnod. Ilyen rendszerben mondta ezt, ebbe az időben mondta ezt Jézus. Ha valaki bármi más okból bocsátja el társát, házasságtörést követel, hát akkor jobb az embernek nem megházasodni, mondták a tanítványok. Pontosan. Vedd komolyan ezt az ígéretet. Ez volt a lényeg, amit Jézus mondott. Amikor házasság előkészítőt tartunk Sárival, Nem mintha olyan eszméletlen nagy tapasztalattal rendelkeznénk, de igyekszünk Isten igébe vezetni őket. El szoktunk mondani, hogy így, tudjátok, hogy milyen irányba indultatok el? Így komolyan veszitek azt a döntést, amit most hozni akartok, mert Isten nagyon komolyan veszi a ti döntéseteket. Hallottam már olyan embereket, akik így nyilatkoztak, hogy hát nekem Isten mondta, hogy váljak el. Vagy Isten küldött nekem egy jobb társat. Nem. De szeretnék mondani még valamit, ami szerintem itt van ebben az igerészben. Figyelj, erre kérlek. Amikor hívő emberek elkülönülnek egymástól, lehet egy házasságon belül erőszak. Lehet egy házasságon belül valami szenvedélybetegség. Lehet egy házasságon belül nyomorúság, vagy elképesztő szegénység. Amikor azt mondja két ember, hogy én így nem tudok együtt élni veled. És én azt gondolom, hogy erre a részre igaz, amit itt Pál mond, hogy jó, akkor ti külön mentetek? Rendben van. De ti Isten előtt még mindig házasok vagytok. Rendben van, hogy azt mondod, hogy nem bírok veled egy házban élni. Rendben van, hogy most ez így nem megy. És milyen jó, hogyha utána van békéltetés. De elfogadható szerintem ez. De azt mondja Pál, hogy Isten előtt ti házasok vagytok. Ne kezdj el randizni valaki mással. Ne kezdj el kinézni ebből a kapcsolatból, mert Isten előtt ez nem válási jog. Nincs olyan válási jog, hogy általános boldogtalanság. Te Isten előtt házas vagy. És én azt szeretném, hogy vegyétek komolyan velem együtt azt a fogadalmat, amit már meghoztál, vagy majd egyszer ki fogsz mondani Isten előtt. Isten komolyan veszi azt. Ez elég kemény, nem? Figyeld, ha ezt én dönteném el, most itt lenne Gémes Tamás, és elmondaná, ezt hogy kell csinálni, én nem ezeket mondanám. Most ne rám haragudjál. Én azt gondolom, hogy ezeket Isten mondja. Jézus megengedte a válást. És azt megkérdezik, és meg is mondja, hogy azért, hogy mert kemény szívűek vagytok, mondta a hallgatóinak. De nem azt mondja, hogy ezt így kell csinálni. Megadta a lehetőséget, de nem követelte, hogy így tegyenek az emberek. Mi történik akkor, amikor egy hívő embernek hitetlen társa van? Nézd meg a 12-es verset. A többieknek, most ők lesznek ezek, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. Ja, azt nem az Úr mondja, hanem Pál, akkor nem kell figyelni. Valaki ezt az igeverset így olvassa. Hát ne. A korábbiakban azért mondja, hogy ezt nem én mondom, hanem Jézus, mert Jézus arról konkrétan beszélt. A házasságon belül erről a területről. Erről a területről, amiről most Pál beszél, konkrétan Jézus nem beszélt. Hogy mi van akkor, ha egy hívő meg egy hitetlen összeházasodik. De ez nem jelenti azt, hogy erre nem kell figyelni. Ezt a Szentlélek iklette, amit ideírtunk, szóval figyelj. Amit ideírt a Szentlélek, az figyelj rá, légy szíves. Ha testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. A többieknek. Ahol egy házasságban egy hívő és egy hitetlen van. A korintusi gyülekezetben úgy gondolkodtak, hogy lelkibb dolog lenne ilyen esetben elválni. Nekem hívő férjem van, és az agyamra megy. Nekem hitetlen feleségem van, és micsoda nyűg. És aztán jobb lenne elválni, szentebb dolog Isten előtt. Nem. Amikor egy hívő együtt él egy hitetlennel, ennek a kapcsolatnak a dinamikája elég ok arra, hogy ha még nem házasodtál meg, ezt a verziót ne válaszd. Ezért mondja a Biblia a hívőknek, hogy ne keress magadnak hitetlen feleséget. Ne legyetek felemás igában. Ha nem tudod, hogy miért mondja ezt az ige, kérdezd meg valakit, aki ilyenben él. Hogy milyen fájdalmas dolog egy hívőnek, aki Istennek akar élni, a társával nem megélni ezt a kapcsolatot. Mennyire nehéz ez? De van ennek egy következménye, hogyha nem érdemes házasodni nem hívőkkel, ha Isten azt mondja, hogy ne házasodj nem hívőkkel, akkor nem is érdemes velük randizni. Ez így oké? Ez így érthető, nem? Tehát így minek indulnánk el egy olyan úton, amin nem akarunk végigmenni? Van egyfajta képzelgés szerintem így a randizásról, hogy egy ilyen, hát az arra való, hogy így jól érezzük magunkat. Át! A Bibliában a randizás inkább azzal a céllal szerepel, ha már ezt a szót akarnánk használni, hogy udvarlás. Hogy az a házasság felé vezet. És hogyha valaki nem akar megházasodni, nincs benne semmi vágy rá, akkor ne randizzon, csak azért, hogy hát olyan jó, hogy ott van ő mellettem, meg már mindenkinek van, nekem is legyen egy. Ha te hívő vagy, ne így gondolkozz. De ennek a másik oldala az, hogy hát ha valaki tetszik, akkor nyugodtan ismerd meg, nem kell az első napon tudni, hogy ő lesz-e a feleséged vagy a férjed. De ha nem akarsz ezen az úton elindulni, akkor ne is tedd rá a lábadat. Ha még nem érzed úgy, hogy itt a házasság ideje, akkor ne kezdj el randizni valakivel. Mert akkor rossz irányba mész. Nagyon veszélyes dolog nem hívőkkel flörtölni, mert a végén még beleszeret az ember. És utána már sokkal nehezebben jön visszafelé. És ha az asszonynak hitetlen férje van, 13-as vers, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Miért maradjon egy hívő ember egy hitetlen személlyel házasságban, ami már benne van? Egy, Pál apostol azt mondja, hogy mert Isten meg tud dicsőülni ebben a kapcsolatban. Az, hogy valamit látunk itt a hívő és a hitetlen együttlétéről való dinamikáról, ez nem ok arra, hogy egy házas pár elváljon, de elég ok arra, hogy egy ember ne menjen bele. Értitek a különbséget? És itt azt mondja, hogy ne váljatok el, mert Isten meg tud dicsőülni ebben a kapcsolatban. Most a hívő félhez szól a kapcsolatból. Isten munkát tud végezni a társadban. Meg van szentelve a te életed által. És ez nem azt jelenti, hogy neki üdvössége van. Ez egy újfajta evangelizációs módszer lenne akkor, nem? Egy hívőnek csak el kell venni egy hitetlent, és találkozunk a mennyben. Nem, azt mondja, hogy meg van szentelve, ez azt jelenti, hogy közel él egy olyan emberhez, aki Isten gyermeke, akiben Szentlélek van. És meg van szentelve ezáltal. Isten munkát fog végezni benne. A másikok, ez is nagyon erőteljes, azt mondja itt a 14. versben, hogy nem csak a társad élvezi ennek a jóságát, hanem a gyermekeid is. Ha egy otthonban van legalább egy hívő szülő, akkor a gyermekek ennek az előnyét élvezik. Mert azt mondja itt Pál, 14. versben, hogy a gyermekeitek is megvannak szentelve ezáltal, különben tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Figyelj rám, hogyha van egy hívő egy családban, ha van egy hívő a házaspár közül, és gyermekeik vannak, az a gyermek a hívő szülő által meg van szentelve. Amíg az a gyermek nem jut el korban addig, hogy saját felelősség teljes döntés hozzon a lelki üdvével kapcsolatban, addig annak a gyermeknek üdvössége van. Erről beszél itt Pál. Meg van szentelve Isten előtt. De amíg el nem jut oda, hogy ő maga döntést hozzon a saját élete felől. Ezért ez nagyon jó dolog így. De van ennek egy másik oldala is, és ez elég kiózanító, hogy viszont ott, ahol nincsen hívő szülő, és cáfolj meg nyugodtan az igéből, ha tudsz, én nem találtam erre cáfolatot. Itt azt mondja, hogy a hívők gyermekei, ha már legalább egy van, meg van szentelve, ez azt jelenti, hogy ahol nincs hívő szülő, ott nincs megszentelve a gyermek, és nincs üdvössége, addig a korig sem, amíg el nem jutna a döntéshozatalra. Isten máshogy látja ezeket a gyermekeket. Lehet, hogy ezután úgy gondolt, hogy na, ez elég ok arra, hogy megtérjek, ha még nem tetted meg. Isten előtt a hívők gyermekei a döntéshozatali pontig tiszták, megszenteltek. Ő biztos azért, mert ők ártatlanok. Nem. Biztos azért, mert ők olyan kicsik még. Nem. Nem ártatlanok, nem szentebbek senki másnál. Bűnös emberként születtek ők is, mint mindannyian. Nem azért üdvözülnek a hívők szülők gyermekei, ha még nem érték el ezt a kort, mert ártatlanok, hanem azért, mert Isten irgalma nagy. És ezt ő így találta ki. Ha A pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Pál tanácsa következő: amit tehet egy hívő, hogy bennmaradjon egy ilyen házasságban, egy hitetlen társal, tegye meg. De ha a hitetlen társa válni akar, akkor elválhat. Mit mond Pál? Hogyha a nem hívő akar válni, megteheti. De a hívő fél ne keresse ennek a megoldását. Ne kezdeményezze ezt. De azt mondja, ha elváltak, ez a harmadik dolog, akkor a hívő ember nincs szolgaság alá vetve. Mit jelent ez? Újra házasodhat. Én szeretném, ha értenéd ezt, mert ez egy fontos. Össze is foglalja azt, amiről eddig beszéltem. Isten előtt nem három fajta ember van ebből a témából tekintve, hogy van házas, van nem házas, egyedülálló, meg elvált, aki nem házasodhat újra. Nem. Van olyan ember, aki házas, és a szövetség kötelékében van, amit ő maga kötött egy másik emberrel. És van egy másik fajta ember, aki meg még nem kötött ilyen szövetséget. Ilyen két fajta ember van. És azért mondja itt ezt ennek az embernek, hogyha a nem hívő társad el akar válni tőled, akkor váljon el, és te újra házasodhatsz. Mert ez Isten előtt egy elfogadott válási eset. Érted, mit mondok? És az az ember már nincs a házas kötelék alatt. És ugyanez a paráznasság esete is. Abban az esetben Isten elfogadja a válást, és azt mondja, hogy nincs a szolgasság alá vetve. De minden más esetben az a két fél még házas. És benne van az kötelékben, amit ők kötöttek. Én annyira örülök, hogy Pál nem ezzel a gondolattal zárja. Még egy verset megnézünk, és utána imádkozunk. Azt mondja a 16. versben, mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férj, vajon megmentheted-e a feleségedet? Pál az egészet egy reménységgel zárja. Örülök én ennek. Sok hívő, akinek hitetlen társa van, küzdelemben van. Akinek a férje vagy a felesége így nem akar Istennel kezdeni semmit. És én ismerem ezt, nem azért, mert én átéltem, hanem mert már annyi emberrel beszéltem, aki ebben van személyesen. Hála Istennek, ezt nem kellett átélnem. De az ilyen embereknek Pál reménységet ad. És azt mondja, hogy Isten munkálkodni tud a társadban. És a hívő emberhez szól, hogy hittel és türelemmel várja Isten munkáját ebben. Mert Isten tud munkálkodni. Van egy üzenet a tesóknak Péter levelében, a harmadik fejezetben, erre az helyzetre. Amikor egy hívő egy hitetlennel együtt van. És ott azt írja Péter, hogy nem a szavaid fogják meggyőzni a társadat, hanem szavak nélkül a hozzáállásod tesz majd bizonyságot. Ne prédikálj neki. Ezt mondja, hogy Pál, fogd be a csőröd. És élj úgy, hogy megmutasd Krisztus szeretetét, Krisztus valóságát a te életedben, a társadnak. Majd valaki más prédikál neki. Te élj úgy, hogy láthatóvá váljon Jézus jelenléte a te életedben. És imádkozz azért, hogy szerethesd a társadat Krisztus szeretetével, mert ez fogja meggyőzni. Az egész reménységgel zárul. Jó kis fejezet, nem? Jövő héten gyertek el. Légy szíves. Még folytatjuk ezt a fejezetet, majd tovább megyünk a hetedikben. Most több szó volt a házasságról, és volt szó az egyedülállóságról. A fejezet második részében több szó lesz az egyedülállóságról. Hívjatok egyedülállókat. Istennek terve van. És ha ezeket a fejezeteket úgy olvassuk el, hogy közben nem emlékszünk arra, hogy Isten mennyire szeret minket, akkor ez egy elég szigorú iga szakasz. De ha nem felejtjük el, hogy ez Isten szerelmes levele, akinek jó gondolatai vannak felőlünk, akkor egészen máshogy hangzik. Mert Isten azt szeretné, hogy élvezzük azt, amit ő áldásként nekünk szánt. Akár egyedülállóság, akár házasság. Mert terve van ezzel. És nem szeretné, ha becsapna minket bárki. A korszellem meg külső nyomás. Én annyira hálás vagyok az ifiért, szeretném elmondani, nálunk voltak pénteken, és látom, hogy ma mennyire nehéz megmaradni tisztán ebben a világban egyedülállóként, de annyira hálás vagyok az ifiért, hogy ők ott vannak egymásnak. Mert egyedül állni sokkal nehezebb, mint társakkal együtt állni, és várni Isten áldásait, munkáját az életünkben. Nagyon fontosak vagytok ti egymásnak, egyedülállók, hogy példaként álljatok, és erősítsétek egymást. És azt gondolom, hogy a házasoknak is szól, hogy példák vagyunk egymás előtt. Pál úgy írta a házasságról, hogy ez az a kép, ami megmutatja a világnak, hogy Krisztus mennyire szereti az egyházat. Én azt szeretném, hogy az én házasságom ezt tükrözze vissza. De nem csak emiatt, én szeretem a feleségemet, és szeretném, hogy még jobb kapcsolatom lehessen vele. Akár szexuálisan, akár szenvedélyszinten, akár vonzalom terén, akár az, ahogy beszélünk egymással, és mi is megtapasztaljuk az ördög munkáját, hogy közénk éket akar verni. De imádkozunk a kapcsolatunkért, hogy Uram, kérlek, segíts nekünk tisztán tartani magunkat a világtól, és egymásnak adni magunkat, csak egymásnak. A te házasságod sokkal erőteljesebb eszköz, mint gondolnád. Tartsd tisztán. És hadd töltse meg Krisztus az otthonodat élettel. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat, köszönjük a korintusi levelet. Néha így nehéz ezekről beszélni, Uram, de köszönöm Isten, hogy te nem pironkodsz, és nem hallgatod el ezeket a dolgokat, hanem beszélsz nekünk a házasságról, beszélsz nekünk a szexualitásról. Nem akarod, hogy bármi kifordult gondolkodás, lelkiség legyen bennünk. Így kérlek, vidd tovább ezeket a gondolatokat, és még jobban tisztázz le, Uram. Mi szeretnénk mindazt élvezni, amire te megváltottál minket. És azt mondja az igét, hogy a szabadságot az igazság által érjük. Amikor megismerjük az igazságot, a szabaddá tesz minket, Uram, mi erre vágyunk. Kérlek, áld meg a házas párokat a gyülekezetben. És hadd tükrözze a mi kapcsolatunk azt, hogy te ott vagy az életünkben. Uram, mi férjek azt kérjük, hogy hadd legyünk megértőbbek a feleségünkkel, segíts ebben, hogy ki tudjuk fejezni a vonzalmunkat nekik. És ne csak akkor, amikor a szexualitás iránt vágyakozunk, hanem mindenkor. Uram, imádkozom a feleségekért, hogy ki tudják fejezni a vonzalmukat a férjük iránt. Uram, kérlek, segíts ebben, hogy az ördög ne csapjon be. Hogy ne kifelé nézzük, amikor a vágyainkon gondolkodunk, hanem befelé, a kapcsolaton belül. És így imádkozom, hogyha az ördög felépített valamit, éket vert, akkor, Uram, kérlek, te hozzod a megoldást. És lehet, hogy az út nem könnyű, meg nincs gyors megoldás, de Uram, veled van megoldás. Jézus, imádkozom az egyedülállókért, Uram, köszönöm, hogy megajándékoztad őket ezzel az időszakkal. Uram, hadd élvezzék ennek az időszaknak az áldását. Épüljenek fel benned még jobban. Isten, te elégíts meg őket. És amikor eljön az ideje, hogy más időszakot nyit számukra, akkor nyíljon meg a szívük erre, kérlek. Addig segíts nekik belül elcsendesedni. Te legyél az ő pajzsuk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, Uram. Hogy reménységünk van veled minden helyzetben. Még akkor is, hogyha valakinek nem hívő társa van. Neki is reménységet kínálsz, Uram, mert te hűséges vagy. És ezt köszönjük neked, Uram. Velünk vagy minden nap. Uram, hadd nézzünk rád, sokkal kevésbé magunkra, a világra, sokkal többet szeretnénk rád nézni. Ragyogj fel előttünk, Krisztus. Dicsőség neked. Köszönjük, hogy itt vagy Jézus most. Ámen.